Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre, a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 22. vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk Máté evangéliumának 18. fejezetében, a 21. verstől a 35. versig a következőképpen. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek elé egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amie van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki. Fizesd meg, amivel tartozol! Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok, mindenki az ő atya fiának. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, nem mindennapi történettel állunk szembe. Ez a történet nem másról, mint arról a gyakorlatról, amely életünk legnehezebb feladata szól. A megbocsátásról van benne szó. Megbocsátás. Nem arról van szó, hogy valaki több ezer kilométerre tőlünk éli a maga világát, és teoretikusan föltesszük a kérdést, mi az, ami vétek vele kapcsolatban, aki nem az életünknek a mindennapi része, annak könnyebben megbocsájtunk. Ugye átéreztük már azt, hogy a megbocsátás az nem jogi kategória. Ha így lenne, akkor könnyű dolgunk volna ebben a világban. De nem így van. A megbocsátás nem jogi kategória. Az Ószövetségben több szó is előkerül a megbocsátással kapcsolatban. Az Isten az, aki megbocsátja Izrael vétkeit, hitehagyását, és olyan szépen mondja az írás, az én népem, az én szőlő ültetvényem, akit magam plántáltam onnan Egyiptomból ide Kánoán földjébe, mikor bejött ide Kánoán földjére, paráználkodott idegen istenekkel. És a házasság, törés, példáját hozza az Ószövetség is. Mert hogy az Istennel való kapcsolatunk is ugyanilyen bensőséges kapcsolat. Megbocsátás. Megbocsátani annak, aki ott van mellettünk nap mint nap, sokkal nehezebb. Milyen nehéz, amikor talán az egyik testvér békülni akarna a másikkal, és mégsem sikerül. Tapasztaltam már magam is, idősebb kollégák is elmondták, hogy annak idején milyen nagy feladat volt a lelkész számára, hogy veszekedő testvéreket kibékítsen az elhunyt édesapa vagy édesanya sírjánál, mert hogy elkövetnek a szülők is olyan hibákat, napokban éppen valaki így mesélte, az én anyámnak csak két lába volt, az egyiken ült az egyik nővérem, a másikon ült a másik húgom, és valahogy rám sose volt idő, rám sosem jutott annyi odafigyelés, mint ahogyan azt én szerettem volna. Vannak ilyen sérelmek, amelyeket életünk végéig viszünk magunkkal. Ahogyan ezekben a családi történetekben is elő-elő kerül, és vannak pillanatok, amikor úgy érzi az ember, hogy le kell számolni, egy vonalat kell húzni. Hát ilyen vonal például, amikor örökösödési viták alakulnak ki. Megbocsátás. Kezdő lelkész voltam, egy idősebb asszonytestvérünknél voltam, jó 80 éves volt már, és azon sírdogált ott első találkozásaink valamelyikén mondta ezt el, hogy bizony az ő testvére megkárosította őt másfél sor szőlővel. Valahol itt kint a Bai hegyekben. Másfél sor szőlő. És akkor azt kérdeztem magamban, kezdő lelkészként, hogy Uram Isten, hát elmúlt azóta 60 esztendő, és még mindig ennyire fáj, mert hogy ez az idős asszonytestvérünk sírt, amikor előjött ez az ő fájdalma. Megbocsátani? Igen, nehéz. Mert valamit el kell engedni, ami ott van benn a szívben. Jézus ebben a példázatban ezt a nehézséget rendkívüli módon kiélezi. A történet arról szól, hogy van egy király, és a királynak adósai vannak. 10 000 talentummal tartozott egy szolga. A talentum az pénzegységet is jelentett, de súlymérték is volt. Egy talentum súlyban 42,6 kg, kétféle talentum volt, most csak az egyiket tudom így fejből idézni, 42,6 kg volt az egyik talentum, és ez azt jelentette, hogy akkor egy talentum az 42,6 kg ezüst, vagy 42,6 kg arany volt. És ezt tessék beszorozni 10 000-rel. Iszonyatosan nagy összegről van szó. De ha pénzegységként veszem, akkor is ez azt jelentette, hogy az időtájt Heródes király évi jövedelme 900 talentum volt. Egy rabszolgának az ára pedig 0,1 talentum volt. Ez azt jelentette tehát, hogy 10 000 talentumért 100 000 rabszolgát lehetett volna vásárolni, jó állapotban lévő rabszolgát. Jézus szándékosan mond ilyen nagy összeget. 100 000 rabszolga ára akkoriban teljesen elképzelhetetlen, felfoghatatlanul nagy összeg volt. Az adós a történet szerint nem tud fizetni. És érzi azt, hogy itt most elkövetkezett a számonkérés ideje. Ugye érezzük azt, hogy micsoda hatalmas nagy adósságról van szó. Egyáltalán felvetődik bennünk a kérdést, hogy hogyan is lehet ekkora adósságot felhalmozni. Napokban láttam egy dokumentumfilmet, egy görög családról szólt, akik 270 vagy 280 ezer eurós adósságot halmoztak fel. És akkor kérdezte a riporter, hogy de hogyan sikerült ekkora összeget adósságként összehozni? És akkor azt mondta, hogy hát elveszítettük a kontrollt. Na de ilyen 10 000 tálentumnyi adósság, az valami iszonyatosan nagy. Hogyan lehet ezt? Csak úgy, hogyha az ember már 100 tálentummal tartozik, vagy 1000-rel, akkor már úgy gondolkodik, hogy teljesen mindegy, hogy 1000-rel tartozom, vagy 5000-rel, vagy 8000-rel. Lehet, hogy nem is kell nekem megadni ezt. A történet azt mondja, hogy a király az jön, és számon kér. Nem lehet tehát azt mondanunk, hogy nem lesz számon kérés. És itt nyilvánvalóan a keresztény életünkről van szó. A Krisztus követő életünkről. Nyilvánvaló, hogy Isten minden egyes embert számon kér. Vannak olyan lelkész kollégáim is, egyről bizonnyal tudok, aki szószékről hirdette, hogy testvérek, nem lesz kárhozat. A történet, Jézusé ez a történet, ez a példázat azt mondja, hogy lesz számon kérés. Ne reménykedjünk abban, hogy a király az nem jön. Jön, és számon kér. És nem tudunk neki fizetni. Az evangélium ebben a történetben az, hogy nem is kell fizetni. Mert hogy ha számba vesszük azt, hogy mi mindennel tartozunk mi az Istennek, akkor észrevesszük azt, hogy bizony-bizony mi igen nagy adósságot halmoztunk fel ebben a világban. Arra talán már gondolni sem merünk, hogy a király, és itt Jézus Krisztusról van szó, nekünk elengedi az adósságot. Hogyan lehetséges mégis ezt az aktust elfogadni az Isten részéről? Jézus ezzel a példázattal azt mondja, na látjátok, ilyen az Isten. Adósok vagytok, de aki kegyelmet kér, annak kegyelmet ad. És itt van ez a csodálatos súlyú mondat, minden tartozását elengedte. Minden tartozását. Nem hagyott ott meg néhány száz dénárt, és akkor azt mondta, hogy na jó, de akkor azt a néhány száz dénárt tessék visszafizetni, már csak azért is, hogy legyen egy kis pedagógiai célzat is ebben az egészben. Nem. Minden tartozását elengedte. Számba vettük-e már azt, hogy mi mindennel tartozunk az Istennek? Ne menjünk messzire, nézzük csak meg a 10 parancsolatot. Rögtön az elején. Hányszor mehettünk volna el olyan alkalmakra, hiszen az írás ezt mondja, Áron is vegyétek meg az alkalmat, ahol hallhattuk volna az Isten evangéliumát. Aztán volt valami, ami sokkal-sokkal fontosabb volt, mint az evangélium. Azt mondja az írás, nem a magatoké vagytok. Dicsőítsétek azért az Isten testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. A dicsőítéssel van talán a legnagyobb respektünk nekünk. A legnagyobb restanciánk. Mert ott van az Isten, tudjuk azt, hiszen elfogadjuk őt Istennek, hogy Isten Isten, és mégsem tudjuk dicsőíteni Istenként. Magyarul nem tudunk fizetni. Ebben a történetben van azonban egy fordulat, és ez a felháborító ebben az egész példázatban. Józan ésszel nem is értjük, hogy hogyan juthatott el ez a szolga ilyen állapotba. Hogy elkezdi folytogatni az ő szolgatását. 100 dénár az a 10 000 talentumnak körülbelül az 1 milliómod része. Körülbelül ilyenek az arányok. Tehát a király elenged egy iszonyatosan nagy adósságot, és az 1 milliómod része, ez komoly probléma ennek az embernek. Olyannyira komoly probléma, vagy ennyire szűkkeblű, ennyire pitiáner kis alak, hogy emiatt a milliómod rész miatt kezdi folytogatni az ő szolgatársát. Sőt, börtönbe is zárja. Persze, hogy felháborodnak a többiek. Hát neki elengedte az ura, és akkor ezt a vacak 100 dénárt nem tudja elengedni a másiknak. Körülbelül, ahogy mondtam, ilyenek az arányok. Ennyire más mértékkel mér az ember a megbocsátással kapcsolatban. Mert hogy nekem megbocsátottak, de hogy én megbocsássak másoknak. Ez már sokkal nehezebb. 1 milliószor nehezebb. A történet azt mondja, hogy a megbocsátás az csak olyan módon működhet a mi életünkben, ha vesszük az Istentől, és továbbadjuk. 2 rövid kis szóba tudnám ezt összesűríteni. Vedd és add. Vegyed a bűnbocsánatot, de add is tovább. Sokan vannak, akik csak veszik, de nem adják tovább. Vedd és add. Aki ebből él naponta, úgyhogy Isten elé járul, nevén nevezi a bűneit, és hálát ad, annak telik arra, hogy megbocsásson a másiknak is. Miért nem tudunk megbocsátani sokszor a másiknak? Mert nem telik. Nem tudunk miből adni. Mert hogy lelkiekben szegények vagyunk. Nem úgy a hegyi beszél értelmében lelki szegény, hanem kicsinyesek. De aki veszi a Krisztus bűnbocsánatát, annak telik, az lelkiekben gazdag lesz. Azt szeretném most kérni, hogy akik ma úrvacsoráznak, azok őszintén válaszoljanak a megbocsátással kapcsolatos kérdésekre. Például arra, mi fáj neked a megbocsátással kapcsolatban? Ki bántott meg téged? Kinek a neve hallatán szorul össze azonnal a gyomrod? Vagy szorul ökölbe a kezed? Mi az, ami miatt keseregsz? Mi az, amit nem kapsz meg tőle, a közvetlen közeledben élőtől, talán éppen a házastársattól, vagy akárki mástól? Mi az, amit annyira számon tartasz, hogy ő neked tartozik ezzel? Mi az, amit szakadatlanul egymás szemére vetünk, és ezzel csak mérgezzük azt a kis közösséget, az otthoni légkört? Mi az, amit takargatunk, amit nem akarunk kitenni az asztalra, és nem akarunk neven nevezni? Ettől a bűntől kell elválni. És akkor megtörténhet a csoda, hogy szívből meg tudunk bocsátani. Nagyon nehéz nekünk megbocsátani. Perlekedünk. Perlekedünk az Istennel, a másik emberrel, önmagunkkal. El kell hinnünk azt, hogy az Isten nem azt kéri számon tőlünk, hogy tőle bocsánatot kértünk-e, hanem azt fogja számon kérni tőlünk, hogy a másik embertől bocsánatot kértünk-e. 2 történetet szeretnék ide idézni. 2 tipikus történet. És ha már így említettem a házasság képét, akkor maradjunk ennél. Mind a 2 történet házastársakról szól. Legyen az első történet szereplője Jancsi és Juliska. Jancsi és Juliska hosszú ideig békében, békességben élt. Aztán elkezdtek veszekedni. A gyerekek már előre féltek az estétől, mert amikor mindenki otthon volt, akkor a szülők, Jancsi és Juliska összevesztek. Apróságokon is összezördültek. Különösen Juliska hangját lehetett hallani, mert ha valamit elkezdett, azt elmondta háromszor, négyszer is. És emiatt mindenki szenvedett. A férje csak tűrt, hallgatott, aztán egy idő után elkezdett ő is ordibálni. Az asszony úgy gondolta, hogy így, ilyen lelkülettel képmutatás lenne elmenni a templomba. Így aztán elmaradoztak vasárnapról vasárnapra. Aztán egyszer mégis a férj elment a templomba. Leült, és úgy érezte, hogy az ige hirdetés neki szól. Úgy érezte, hogy az ige már az oltár előtt felolvasott is, neki szól. És akkor hazament, és akkor azt mondta a feleségének, drága Juliskám, én úgy érzem, hogy olyan sok hibát elkövettem veled kapcsolatban. És elkezdte sorolni a bűneit. Elkezdte sorolni, hogy bizony, nagyon sokszor már gondolt arra, hogy talán jobb lenne, ha ki is lépne ebből a házasságból. Sőt, megvallotta minden egyéb más bűnét is. Juliska csípőretett kézzel hallgatta az egészet, majd a végén azt mondta, na végre, most már beismerted, hogy te vagy az oka mindennek. Na most már csak arra leszek kíváncsi, hogy számításból mondta de mindezt, vagy pedig tényleg meg tudsz-e változni. Azzal fogta, rácsapta az ajtót, a konyhaajtót, bement a szobába, és elővette a tévéújságot, és böngészgette. A gyerekek csak azt látták, hogy az apjuk elment, és piros szemekkel a nap végén följött a műhelyéből. Nem történt semmi változás. A másik történet, legyenek a szereplők, Richard és Jolán. Ők nem ordítoztak. Ők finom kultúremberek voltak. És kultúremberek módjára magukban fortyogott a keserűség. És ez kialakult a családban is, és mindenkire ráragadt ez a tömör keserűség. Egyébként pedig mindenki élte a maga életét. Egyedül, egymástól függetlenül. Így kevesebb az összeütközés, gondolták. Ők is ritkán jártak templomba. Aztán egy ismerős baráti házaspár azt mondta, gyerekek, gyertek már el, a gyülekezetben lesz egy evangelizáció. Egy egyhetes evangelizáció. Már a gondolattól is kirázta őket a hideg, hogy most egy héten keresztül, minden este, több mint egy óráig ott ülni a gyülekezetben. De aztán illendőségből mégiscsak elmentek. Nem is tudják, hogy miért, de szépen, pedig otthon nem szoktak egymás mellett ülni, végighallgatták az egész heti igehirdetést, és ott csendben ültek egymás mellett. Tudták, hogy a hét végén úrvacsora vétel lesz. Már előre megegyeztek, hogy hát úrvacsorát azt nem veszünk. Nem is tudjuk jó lelkiismerettel ezt megtenni, meg különben is. Az úrvacsora még plusz 3/4 óra, kinek van kedve még plusz 1 órát ott tölteni. Aztán szombat este megtörtént a csoda, mert Richard átölelte Jolánkájának a vállát, és azt mondta, szeretnék neked valamit mondani. És akkor elmondta azt, hogy én ezen a héten rájöttem, hogy tulajdonképpen hosszú ideje már egyáltalán nem érdekelsz. És rájöttem arra is, hogy téged teljesen magadra hagytalak. Az otthoni teendőkkel, a gyerekekkel. Sokszor gondoltam arra, jobb lett volna, ha nem is te vagy a feleségem. Tulajdonképpen viszont rájöttem arra, Én nagyon szeretlek téged. Az asszony szeme megtelt könnyel, és ezt mondta, én meg úgy látom, most így a hétvégén, hogy miattam jutottál olyan állapotba, amiben vagy. Mert sosem érdekelt őszintén a munkád. Sokszor megszégyenítettelek a gyerekek előtt is. Pedig olyan sokszor kedves és figyelmes is voltál hozzám. Úgy emlékszem, hogy alig tettem neked valami kedves gesztust, vagy jó szót alig mondtam neked. Ha beszélgetni akartál, nem értem rá. Ha szeretted volna, hogy együtt legyünk az ágyban, mindig fáradt voltam. Szeretnék én is bocsánatot kérni tőled. Próbáljunk meg együtt újat kezdeni. Aztán úrvacsorát vettek. A lelkész csak jóval később tudta meg, hogy úrvacsoravétel közben miért is volt olyan könnyes az arcuk. Hogy ezek a könnyek az örömnek és a hálának a könnyei voltak. Fel is tűnt az otthoni családtagoknak, a gyerekeknek, hogy megváltozott a légkör. És megkérdezték, hogy mi történt veletek? Olyan mások vagytok? Mire apjuk csak ennyit mondott, rájöttünk, hogy Isten megbocsátotta a bűneinket. És mi is megbocsátottunk egymásnak. Ja, és újra beleszerettem anyátokba. Előbb is megtehettétek volna, summázták a kamaszok. Nos, így működik ez a gyakorlatban. Amíg valaki a saját bűneiről nem tud beszélni, addig nem lehet segíteni rajta. Addig még a másik is csak nehezen, vagy egyáltalán nem tud segíteni a megromlott viszonyon. Mert a viszonyt mindig ketten rontják el. De van megoldás mindenre. Ha megtanuljuk elengedni azt, ami számunkra olyannyira fontos. Elengedni a tartozást. Erre viszont csak az képes, aki legalább egyszer szíve mélyéig átéli, hogy mit jelent az, amikor minden adósságunkat elengedik. Aki egyszer hittel átéli, mit jelent az, amit Pál apostol a kolossei gyülekezetnek ír boldogan, hogy az ellenünk szóló adós levelet Jézus odaszegezte a keresztre, eltörölvén minden bűnünket. Aki ezt átéli, az tudja szívéből megbocsátani a másiknak minden bűnét. Ezen a két szón gondolkozzunk most el. Vedd és add. Aki nem tud elengedni, az nem fogadta még el hittel a kegyelmet. Az nem tudja elmondani, mire is kapott kegyelmet. Dávid király azt vallja, boldog, akinek bűne megbocsáttatott, és vétke elfedeztetett. Boldog az az ember, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Imádkozzunk! Istenünk, áldunk téged szeretetedért, amellyel elfedezted megszámlálhatatlan vétkünket. Nem érdemeljük ezt a nagy kegyelmet, mert gonosz szolgáid vagyunk, nem tudjuk egymás vétkeit sem elhordozni, sem megbocsátani. Kérünk téged, újítsd meg szívünket szent lelkeddel, hogy tudjunk bűnbocsánatodból élni, és egymásnak megbocsátani az Úr Jézus Krisztus által. Amen.